Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztény testvéreim, húsvéti ünnepi istentiszteletünk kezdetén énekeljük az 501. énekünket, az 501-es számú éneket fennállva énekeljük, az 501-es énekünk így kezdődik: Krisztus feltámadott, kit halál elragadott. Helyünket elfoglalva folytassuk tovább Isten tiszteletünket, énekeljük az 513. számú dicséretet. Az 513. számú dicséretnek mind az 5 versét, az első vers így kezdődik: Felviratt, áldott, szép napunk.
Thank you.
helyükön maradva református hitvallásunknak, a Heidelbergi KT-nak mai úrnapjára eső kérdés feleleteit hallgassuk meg.
14. úrnapja. Mit jelent az, hogy fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától? Azt, hogy Isten örök fia, aki valóságos és örök Isten, és az is marad Szűz Mária testében és vérében, a Szentlélek munkája által valóságos emberi természetet vett magára, mert így lehetett Dávid valóságos utódja, s embertársaihoz mindenben hasonló, kivéve a bűnt. Mit használ neked Krisztus szent fogantatása és születése? Azt, hogy ő közben járunk, aki ártatlanságával és tökéletes szentségével Isten előtt elfedi bűneimet, melyekben fogantattam.
A mi segítségünk, ünnepi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztjén testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amint szól hozzánk ezen a vasárnapon a János szerinti evangélium 20. részéből, a 20. résznek az első 10 versét olvasom. A hét első napján, korán reggel, amikor még sötét volt, a magdalai Mária odament a sírhoz, és látta, hogy a kő el van véve a sírbolt elől. Elfutott tehát, elment Simon Péterhez, és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és így szólt hozzájuk. Elvitték az urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették. Elindult tehát Péter és a másik tanítvány, és elmentek a sírhoz. Együtt futott a kettő, de a másik tanítvány előre futott, gyorsabban, mint Péter, és elsőnek ért a sírhoz. Behajolt, és látta, hogy ott fekszenek a lepedők, de nem ment be. Nyomában megérkezett Simon Péter is, bement a sírba, és látta, hogy a leplek ott fekszenek, és hogy az a kendő, amely a fején volt, nem a lepleknél fekszik, hanem külön összegöngyölítve egy másik helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki elsőnek ért a sírhoz, és látott, és hitt. Még nem értették ugyanis az írást, hogy fel kell támadnia a halottak közül. A tanítványok ezután hazamentek. Hallottuk Isten igéjét, jöjjetek és válaszoljunk megszólító hívó szavára, imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édes atyánk a Jézus Krisztus által. Téged dicsőítünk, Húsvét vasárnap. Téged dicsérünk, hiszen itt van előttünk a történet, amely elmondja nekünk, hogy te beteljesítetted a megváltást. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy most itt lehetünk. Hiszük, nem véletlen, hogy összegyűjtöttél bennünket, hogy imádjunk téged, hogy dicsőítsünk, és hálát adjunk azért a szeretetért, amely megjelent ebben a világban, és amely bennünket egyen-egyenként megszólított. Urunk, olyan jó rád figyelni, a te igédet hallgatni, a gyönyörű üzenetet megérteni, amely mutatja, hogy mennyire fontosak vagyunk a te számodra. Így köszönetet mondunk, Urunk, hogy ünnepelhetünk, hogy nem csak népszokásokat, hanem a te igéd szerint dicsőíthetünk téged, hogy együtt lehetünk, és hálát adunk neked egyen-egyenként azért, Urunk Istenünk, hogy a te szent színed előtt megjelenhettünk. Megjelenhettünk, bár úgy jövünk, mint akik mondhatnánk, hozunk semmit nem hozva, keresztetbe fogódzva, hiszen a mi bűneink, a mi hűtlenségeink elválasztanak tőled, de a te döntésed szerint, mennyei édes atyánk, mi tudjuk, hogy te megbocsátottad Jézus Krisztusban a mi vétkeinket, és hogy mégis úgy jöhetünk hozzád, mint kegyelmes Úrhoz, aki szeretettel vársz, aki elfogadsz, aki számára mindannyian fontosak vagyunk. Megvalljuk előtted, hogy nem az érdemek szerint vagyunk itt előtted, hanem kegyelmedből és irgalmadból. Köszönjük, hogy így intézted ezt a mai napot, és így intézted egész életünket. De még jobban köszönjük neked, mennyei édes atyánk, azt, hogy már minden időknek előtte te voltál az, aki meghívtál bennünket, hogy a mennyek országának a polgárai legyünk. Kérünk, hogy áld meg ezt az ünnepet mindannyiunk számára, kegyelmeddel légy közöttünk, szent lelkeddel erősítsed a mi hitünket, Jézus Krisztusért, feltámadott Urunkért kérünk, hallgasd meg imádságunkat, Atyánk. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjére készülve, és Isten igéjének a hirdetésére készülve a 225. dicséretet fogjuk énekelni, de közben hadd mondjam el, hogy mivel vasárnap van nálunk, minden vasárnap van a gyermekek számára külön foglalkozás, szeretettel ajánljuk ezt. Anikó néni, ahogy kezdődik az ének, ott annál az ajtónál fogja várni a gyerekeket, és miután véget ér az istentisztelet, és az úrvacsora is, azt is megvárja, majd lent a gyülekezeti teremben tudjuk megtalálni a gyermekeket. Szeretettel ajánljuk ezt a lehetőséget mindannyiuknak, hogy ott ismerjék meg a feltámadásnak az örömhírét. Tehát a gyermekistentiszteletre tudnak, úgy szoktuk mondani, lemenni, aki még nem volt nálunk, mert a gyülekezeti terem az a templom alatti részben foglal helyet. A 225. dicséret első verse így kezdődik, itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek, szent lelkének segítségül hívásával és várásával az ő üzenetét hirdetni kívánom, megvan írva a felolvasott igeszakaszban, János evangéliuma 20. részében, a 8. verset olvasom ebből újra, akkor bement a másik tanítvány is, aki elsőnek ért a sírhoz, és látott, és hitt. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban. A húsvéti történet nem áll önmagában. Nem ezzel kezdődik az evangélium, és hát igazából Jézusnak a története nem is ezzel ér véget. Hanem, mármint a földi története természetesen, ugye mindannyian tudjuk, hogy Jézus története nem ért véget, sőt még van egy mozzanat, ami előttünk van, mégpedig az, amikor Jézus vissza fog térni hozzánk. Nem ezzel kezdődik, bár nagyon keveset tudunk az ő élettörténetének a legelejéről, ugye ezek a karácsonyi történetek, gyerekségi történetből pedig csak a 12 éves Jézus a templomban történetet ismerjük, ami egyébként nagyon izgalmas ebből a szempontból, hiszen mi történik ott, csak villanással, azt, hogy Jézus már 12 évesen felnőttnek számít, és együtt megy a szüleivel, a rokonsággal, a faluval, a Jeruzsálembe, a fővárosba, és a fővárosban van az egyetlen templom, másutt csak zsinagóga, ott mutatnak be áldozatot, ez egy nagy komplexum, és ahogy mennek, hazafelé menet, ez egy több napos út, csak első nap este derül ki, hogy Jézus nincs ott közöttük. Ugye 12 éves, akkoriban már szinte felnőtt, más szempontból is, ugye abban az időben a hitnek a szempontjából, vagy a zsidó hit gyakorlása szempontjából is már felnőttnek számított, és hát nem fogták már a kezét, hanem ahogy együtt mentek, gyalog, énekeltek, mentek hazafelé, beszélgettek, hát azt hitték, hogy biztos a barátokkal, biztos a rokonokkal, talán az unokatesókkal, vagy másokkal van együtt. Mikor megérkeztek, kiderült, hogy Jézus nincs ott. Igen ám, csak hogy már sötét volt, úgyhogy lefeküdtek, eltelt egy nap, másnap fölkeltek, visszamentek Jeruzsálembe, de mire visszaértek, megint sötét volt, és csak harmadnap találták meg Jézust a templomban. Ez a hármas szám, Jézus nincs meg, harmadnapra megvan, minthogyha előrevetítené ezt a történetet, ami itt van előttünk, hogy harmadnapra találkoznak újra a feltámadott Jézussal. Tehát minthogyha már ott lenne az, hogy látjuk, vagy felismerhetjük így visszafelé, hogy mennyire együtt van ez az egész, és mennyire összefügg, mennyi jelentősége van az eseménynek. Jézus, úgy gondoljuk, hogy a munkásságát, hát most itt ne vitassuk, hogy mikor kezdődik az időszámítás, ugye tudjuk, hogy később Jézus születéséhez próbálták visszaszámolni, illetve számolták vissza, vitatják, hogy ez most sikerült, nem sikerült, maradjunk annál, hogy 2000 év után már majdnem mindegy, az a néhány év, szóval, hogy körülbelül 30 körül indul el Jézus, és akkor, mint egy 30 évesen, akkor kezdi el azt a munkát, amit az atya rábízott, amiért jött erre a világra, vagyis a megváltó munkát. Elmegy a Jordánhoz, megkereszteli, ugye bemeríti keresztelő János, megkísértetik, tanítványokat hív el, és utána ott van minden, amit mi ismerünk. És aztán körülbelül 3 év után, vagy 3-3,5 év után, ezen lehet gondolkodni, de végső soron mindegy, az, hogy elindul Jeruzsálembe, és amikor megérkezik Jeruzsálembe, akkor királyként üdvözlik, Szamárháton vonul be, és ugye ez a virág vasárnapi történet, Hozsánna a Dávid fiának, megváltóként, megváltó királyként üdvözlik őt, és megkezdődik a nagy hét. És a nagy héten tanít a templomban, a zsidók, a János evangéliumának a szófordulata mindig úgy hívja Jézus ellenségeit, akik ott vannak körülötte, hogy a zsidók. Ez is egy érdekes dolog, hiszen a történetben itt mindenki zsidó. Tehát zsidó Jézus, zsidók a tanítványok, mindenki zsidó. Tehát itt ne értsük ezt félre. Egyszerűen ugye a történet elmondása idején már nem volt, már különbséget kellett tenni azok között, akik hittek Jézusban, meg azok között, akik nem hittek. János, az apostol, aki egyébként szerepel ebben a történetben is, majd meglátjuk mindjárt. János, ahogy elmondja a későbbiekben, mint egy hitvallásként mindazt, ami történt, amit átélt, amiről bizonyságot tesz, ugye a legfontosabb, hogy Jézus a Krisztus, erről, és ezt az ő tanítását elmondja a későbbiekben, ő már úgy mondja el, azoknak mondja el, akik hallgatják a gyülekezetben, azoknak, akik azt mondják, hogy mi vagyunk a keresztjének, és akkor mi vagyunk a Krisztuséi. És a többiek azok kik? Hát ők a zsidók. Tehát azok a zsidók, akik Jézus ellenségei, így nevezi őket. Így ez a megnevezés, ezért van ez a szófordulat a János szerinti evangéliumban. Szóval el akarják fogni a vezetők, a nagy tanács tagjai, a főpapok. El akarják fogni, és nem egyszerűen csak elfogni akarják, megölni akarják Jézust. Ez a terv. Már János evangéliuma elmondja, hogy amikor Lázárt feltámasztotta, akkor eldöntötték, ezt nem lehet tűrni. Ez olyan népszerű lesz, hogy ugye mondják, elveszik tőlünk a rómaiak emiatt a népet is, meg a népet is, meg a uralmat is, és az országot is, és hogy ezért kell Jézust megölni. Mondjuk nagyon érdekes, hogy csak egy kis kitekintés ebből a szempontból, hogy ugye Pilátus azt mondja Jézusra, akit lázadónak akarnak beállítani a zsidók vezetői, hogy nem találok benne bűnt. Aztán mégis elveszik tőlük az országot és a népet is, de nem Jézus miatt, hanem majd egy lázadás miatt, Krisztus után 70-re beteljesedve. De térjünk vissza Jézushoz és az akkori eseményekhez. Ugye az utolsó vacsora, ami egy páska vacsora, az egyiptomi szabadítás ünnepére emlékezik Jézus a tanítványaival együtt Jeruzsálemben. Jézus ott már megint újra elmondja, ez az én testem, ti értetek megtöretik, a pohár, az új szövetség az én vérem által, ugye fogunk úrvacsorázni is, és emlékezünk erre a dologra, engedelmeskedünk az úrvacsorában Jézus Krisztus utasításának, aki azt mondta, hogy ezt cselekedjétek, ugye az övének mondta, a keresztény életnek egy fontos része az úrvacsora. Belépünk az Istennel való szövetségbe a keresztséggel, és gyakoroljuk a hitünket az úrvacsorával, és mind a kettő ugyanarra emlékeztet minket Jézus Krisztus áldozatára. És akkor szerzi az úrvacsorát, és bízza a tanítványokra, akik akkor még nem értik, hogy mi történik. Majd megértik, és mi is megértjük így utólag. És azon a éjszakán elárulja őt Judás, és az olajfák hegyén a Gecsemáné kertjében elfogják Jézust. És elviszik a főpaphoz, a nagy tanácshoz, elviszik Pilátus elé, és végül elérik azt, hogy Jézust feszítsék keresztre. Meg is történik nagypénteken, amit mi nagypénteknek nevezünk, ami a Páska ünnepnek az igazi előkészítése és előző napja, ugyanis a Páska az pénteken este kezdődik. A zsidó gondolkodás szerint a nap akkor kezdődik, akkor ér véget, amikor lemegy. Nagyon érdekes, én vidéken nőttem fel, Szabolcsban, legalábbis 14 éves koromig, és ott is ez a gondolkodás volt, hogy amikor a nap lemegy, akkor véget ért a nap. És azt ugye nem tettük hozzá, hogy kezdődik egy másik, de csak egy ilyen sokzárójeles megjegyzés, hogy például arrafelé az volt a szokás, hogy a névnapokat is, már a következő nap esedékes névnapot előző este köszöntöttük. Mivel, hogy már ez a nap véget ért, és már kezdődik a következő. Tehát, hogy valahol ez a gondolkodás nem annyira tipikus, vagy nem annyira csak a zsidókra volt jellemző, de ma már talán kevésbé érvényes. Mi az órát nézzük, éjfél, akkor az még ez a nap, ha utána egy kicsivel, az már a következő, de akkor másképp volt. És ugye Jézus egy nappal előtte fogyasztja el a Páska vacsorát, hiszen a Páska, az igazi Páska, az majd a következő nap lesz, és ez az ő teste, amely érettünk megtöretik. Ez egyébként az akkori zsidó szabályok szerint teljesen szabályos volt, tehát ha valaki akadályoztatva volt az ünnepen, akkor lehetett máskor is ünnepelni, az ünneplés és az emlékezés volt a lényeg. És akkor Jézus a kereszten meghal, és azután tudjuk, hogy eljön egy arimátiai József, aki Jézusnak a tanítványa, de csak titokban, mert félt a zsidóktól, megkérte Pilátust, hogy levehesse Jézus holttestét, Pilátus megengedte neki, elment és eltemette a saját maga számára készített szikla sírba. Egy fegyoldalba vált, sziklába vált sírja volt. Egyébként az akkoriban egy nagyon tehetős embernek volt csak ilyen sírja. Ugye meg van jövendülve, hogy a gazdagok között lesz helye a messiásnak. Miközben Jézus egy nagyon egyszerű ember, és egy nagyon, hát a szegény, ez egy nehéz kifejezés ebben az összefüggésben, mert ugye alapvetően nem nincs telen, nem így kell érteni, de semmiképpen nem egy gazdag ember, akinek vagyona lenne, emberileg nézve. Mégis ott lett a helye, és beteljesül az írás ebben is. És egy nagy követ hengerítenek majd a sír elé akkor, és őrzik. És jön a nagyszombat. Nagyszombatról csak annyit tudunk, ugye akkor nem hívták nagyszombatnak, mi hívjuk nagyszombatnak, csak annyit tudunk, hogy pihentek az írások szerint. Nagyon érdekes ez az egész nagyszombati történet. Az előző évben kaptam egy felkérést a Calvin kalendáriumba, hogy a nagyszombatról írjak. Hát nagyszombaton még sohasem tartottam istentiszteletet, úgyhogy egy kicsit újszerű volt a feladat, és utána néztem, hogy hát mit lehet ezzel az egésszel kezdeni, mert hát azért a nagypéntek az ugye mégiscsak Jézus pere, kivégzése, eltemetése, csomó minden történik, de mi volt nagyszombaton? Hát igazából csak ennyit tudunk, hogy pihentek az írások szerint. Nem egyfajta olyan történet ez, ami úgy egyfolytában csak megy, van egy megállás benne. Van egy megállás, és ez a nagy szombat, a nagy péntek után a megállás, az elcsendesedés, egy kicsit rákészülés is a húsvétra. Igazából a nagy szombat, ez összeköti a pénteket meg a húsvét vasárnapot is, és emlékeztet bennünket arra, hogy kell és szükségünk van arra, hogy ne csak úgy belerohanjunk az ünnepbe, hanem legyen valami megállás is. Talán ez lehet a nagy szombatnak az üzenete. És mindezek előzmények után itt van a reggel, itt van a hét első napja. Ez is egy kicsit bonyolult dolog, hogy mi az, hogy a hét első napja. Ugye hagyományosan a szombat az utolsó nap, és a hét első napja, amit mi vasárnapnak nevezünk. Az több minden is megzavarja ezt az egész kérdést. Az egyik az, hogy akkor, amikor már tovább megy a történet, és lesz Szentlélek kitöltetése, és lesz gyülekezet, akkor az első gyülekezetben már, és azóta is az apostoli hagyomány szerint a Krisztus követői, azok a feltámadás napján jönnek össze. Mint mi is most. És mint minden vasárnap összegyülekezik Istennek a népe, hogy dicsőítse az Urat, hogy várja tőle a támogatást, és hogy megélje a vele való közösséget és az egymással való közösséget. De ez már nem szombaton van, mint ahogy a zsidók esetében, hanem innentől kezdve ez már vasárnap. És ugye ez a hét első napja, és a későbbiekben pedig ugye az zavarja meg ezt a dolgot, hogy bejött a szabad szombat. Biztos vannak itt még ilyenek, akik éltek akkor, amikor nem volt szabad szombat. Nem volt szabad szombat. Amikor meglett, ugye ezt végül is innentől kezdve már van weekend, hétvége, és akkor innentől már nehéz így érteni, hogy mi az a vasárnap. De így volt a vasárnap. Szóval a reggel, a harmadik nap. Miért ekkor mennek az asszonyok? Azért ekkor mennek, mert ugye pénteken nagy sürgősen el kellett Jézus temetni, mert nem maradhattak a holttestek az ünnep miatt, ami ugye bekövetkezett a páska ünnep miatt, mindenki ment a páska vacsorára, a holttestek nem maradhattak ott a kereszten, le kellett szedni őket, el kellett onnan takarítani. Ugye itt is van egy érdekes mozzanat, nagypénteken elmondtam, hogy ellenőrzik őket, és kiderül, hogy Jézus már halott, mire ez a mozzanat eljön, és a többieknek eltörik a lábszár csontját, a másik két embernek, akit vele feszítették meg, hogy előbb felgyorsítsák ezt, hogy meghalljanak. Jézus tehát eltemetik, ez a nagypéntek, első nap. A második nap a törvények szerint mindenki pihen, a parancsolatok szerint. Nem lehet semmit tenni. Szabályozva van, hogy mit lehet csinálni, az, hogy halottakkal foglalkozni, főleg nem. Aztán jön az este. Este véget ér a szombat, tehát szombaton véget ér a sabbat, viszont már sötét van. Se közvilágítás, se külső világítás, mindenütt sötét van, és a harmadik nap az első, a legkorábbi, amikor elindulhatnak az asszonyok, itt Magdalai Máriáról olvassuk, de a többi tudósításba, ugye ki így, ki úgy, de asszonyok egy, több, tehát hogy ez nem mindenki másra helyezi a hangsúlyt, de ahogyan emlékeznek és amit fontosnak tartanak, azt mondják el ebben, de mindenképpen ugye a korán érkező asszonyokról van szó, mint akik az első tanúi Jézusnak a feltámadásának. A hét első napján legelőször nem tudták elvégezni azokat a dolgokat a sietség miatt, ami a végtisztességet jelentette. Ugye ez ma is, hát most kicsit így furcsa, de végül is az életünk része, egy koporsós temetésnél is, meg úgy egyébként is megvan az a végtisztesség, ahogy a szeretteinktől búcsúzunk. És az asszonyok, akik szerették Jézust, és a követők, akiknek fontos volt, úgy érezték, hogy ezt rendezni kell. És legelőször ekkor lehetett. Itt feltűnt, azt mondja, a hét első napján, korán reggel, amikor még sötét volt. Ugye a többi evangélium jellemzően azt mondja, hogy hajnalban már mentek. De itt még azt is elmondja, hogy még sötét volt. Annyira siettek, hogy még sötétbe indultak el. Annyira fontos volt, hogy hiszen tudták, hogy majd lesz világos, mert majd jön a hajnal, tehát hajnal van, tudták, hogy lesz, de még a sötétbe elindultak. Tehát nem várták meg azt se, hogy felkeljen a nap, hanem már ott akartak lenni. És ez az ő szeretetük, és ebben benne van az, hogy mennyire fontos számukra Jézus, hogy oda akartak érni. Természetesen, ugye itt nem ez a szöveg van, de másutt tudjuk, hogy az angyal megkérdezi tőlük, hogy miért keresitek a holtak között az élőt. Tehát, hogy ő igazából, ők egy halottat látni mentek ki, ellátni mentek ki. Tehát az asszonyok, és egyébként látszik a tanítványok is, egyáltalán nem számítottak erre, ami történt. Ez egy olyan dolog, amire nem készültek fel. Nem tudták, hogy mi fog történni. Tehát a Magdalai Mária oda ment a sírhoz. A sírhoz ment, és akkor döbben rá arra, hogy a kő el van véve a sírbolt elől. Másutt az is le van írva, hogy gondolkodik azon, hogy de egyáltalán most oda mennek, de hogyan fognak hozzáférni a holttesthez, hiszen az a nagy kő, az nem tudták volna az asszonyok elhengeríteni onnan. Ki fog nekik segíteni? Nem volt erre szükség, mert el volt hengerítve a sírbolt elől. És ugye az is látszik, hogy nem számítanak erre, nem számítanak az üres sírra, nem számítanak arra, hogy ezt fogják találni. Majd később, amikor a mi eseménye, tehát amit felolvastam utána, Mária még kívül áll a sírbolton és sír, és aztán hajol be a sírba, és akkor látja meg a angyalokat először, akik ott vannak. Tehát még be sem megy elsőre. El van hengerítve a kő. Mit tesz, mit tegyen? Mi a következő lépés? Elfut Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és így szólt hozzájuk, elvitték az urat a sírból, nem tudjuk hová tették. Nem gondolta, hogy Jézus feltámadt. Azt mondja, nincs ott, mi történhetett? Racionális magyarázat, elvitték, nem tudjuk hová tették. Valahogy elő kellene keríteni. A tanítványokhoz megy, akik láthatóan nem jöttek maguktól oda, Simon Péterhez és a másik tanítványhoz. Ki az a másik tanítvány? János, ő a szeretett tanítvány. Ő saját magáról írja ezt, saját magáról mondja el, egy vallomása Jánosnak mindaz, ami történik. Elvitték az urat a sírból, nem tudjuk hová tették. Ragaszkodnak a tanítványok, nem csak az ismert tanítványok, hanem azok is, akik ott vannak, ragaszkodnak hozzá. Kicsit hadd álljak még meg, ugye minden evangélium hangsúlyozza, hogy a feltámadás első szemtanúi az asszonyok. Ami pedig egy egészen új helyzet a régiekhez képest. Hiszen a zsidó vallásban a férfiaké a fő szerep. A férfiak azok, akiken keresztül az Isten tartja a kapcsolatot, a férfiak azok, vannak női szereplők is az Ószövetségben, és nagyon fontosak, de a hitnek a legfontosabb részeiben a férfiak a legfontosabbak. És még a zsinagógában is így van, a hagyomány szerint, hogy ugye a férfiak mennek, férfiak tanulják a Tórát, a nők pedig, hát azok külön egy ilyen leválasztott részben talán még ott lehetnek, de ez már egy másodlagos kérdés. Teljesen megváltozik a helyzet Jézusnál, amikor is azt mondja, hogy mindenki a saját hite szerint, még az asszonyok is, még a nők is a saját hitük szerint kell, hogy kövessék az Úr Jézust. Emlékszünk Mária és Márta történetére, ahol Márta szóvá teszi, hogy amikor vendégül látja Jézust, ugye ők Lázár, a később feltámasztott Lázár testvérei, vendégül látja Jézust Betániában, akkor ott Márta a tanítványoknak és Jézusnak a vendégséget szervezi, Mária meg leül Jézus lábához, és a tanítványokkal, és a vendégekkel, és akik eljöttek, azokkal együtt hallgatja. És Márta fel van háborodva, hogy Máriának nem az a dolga, mint a férfiaknak, hogy Jézusra figyeljenek, hanem az a dolga, hogy a konyhába segítsenek, hát ennyi embernek mégiscsak. És mit mond Jézus? Mária a jobb részt választotta. Vagyis azt, ami az Isten beszéde, az Isten igéje. Ez egy nagy változás a kereszténységben, ahhoz képest, ami előtte volt. Sok mindenben nagy változás, hiszen kilép a zsidóság köréből, és még ebből a körből is kilép, és ennyire egyetemessé lesz ez az üzenet. Akkor egy futóverseny indul. Ugye, milyen kár, hogy a vasárnapi futóversenyek, amik jó riválisai a mi istentiszteleteinknek, szoktam látni is, hogy sokan, hát nyilván én nem akarok senkit itt megítélni, de hogy milyen sokan mennek az ismerősök közül vasárnap futni. Hát ez a futóverseny, ez másról szól. Arról szól, hogy ki ér oda előbb. Siettek, fontos volt. Siettek, mert fontos volt, hogy találkozzanak, vagy lássák azt, hogy mi történik, bocsánat. Ketten futnak, Péter meg János. Együtt indulnak el, de mégis János ér oda előbb. Hát ő fiatal, ő a legfiatalabb egyébként a tanítványok közül, tehát ő jobb erőben van, Péter meg, hát ugye ő már egy idősebb férfi, és fut, de nincs olyan jó karban, úgy tűnik, mint János. Úgyhogy János ér oda előbb, de milyen érdekes, megvárja Pétert, és megvárja, hogy Péter menje be. Péter a tekintélyesebb. Hiába ér oda előbb, mégis átengedi ezt Péternek. Azt olvassuk, hogy nyomában megérkezett Simon Péter is, és behajolt, és látta, ott vannak. Nyomában megérkezett Simon Péter, és bement a sírba, és látta, hogy a leplek ott fekszenek, és hogy a kendő, tehát ő megy be. És akkor bement a másik tanítvány is, aki elsőnek ért a sírhoz, és látott, és hitt. Tehát előre engedte Pétert a bemenetelben, bár ő is benézett. Bement a másik tanítvány is, magáról mondja János, mondja az ottani gyülekezetnek, és látott, és hitt. De hát mit hitt? Mi az, ami fontos ebben a tekintetben? Mi az, amit hitt? Azt hitte, hogy Jézus feltámadt. Azt hitte, hogy amit előre megmondott, az bekövetkezett. Azt hitte, hogy Jézus az, aki a megígért megváltó, és minden, amit Isten elkészített, azt véghez vitte, a világ megváltását. Nagypéntek arról szól, hogy Isten megszabadított bennünket a bűnnek a következményétől. Azt mondja Pál a rómaiaknak, a bűn zsoldja a halál. A bűnnek, vagyis annak, hogy mi nem követjük Isten, nem engedelmeskedünk neki, és nem szeretjük Isten teljes szívünkből és embertársainkat is teljes szívünkből, ennek ez lázadás az Istennel szemben. Az ember fellázad az Istennel szembe, és ez a bűn. Az a bűn, hogy hiába igyekszünk jót tenni, biztos, hogy a mérlegen ez nem lesz elég jó. Nem leszünk elég jók. Van egy nagyon jó videó erről a interneten, hát már régebben szoktam mutogatni a konfirmandusoknak, most még nem mutattam a mostaniaknak, meg a felnőtt konfirmandusoknak se. Ez arról szól, hogy egy elképzelt végítélet van előttünk, persze nagyon elképzelt, arról szól, hogy mindenki áll sorban az életének a történetével, ilyen fehér meg piros lapokkal, van egy mérleg, rá kell állni, és akkor kiderül, hogy elég jó voltam, vagy nem voltam elég jó. És ahogy mennek sorba az emberek, ugye jön, akinek sok piros lap van, meg kevés fehér, látják, hogy fú, ez nagyon-nagyon bűnös volt, hát nem elég jó. Aztán van olyan, aki nagyon-nagyon magabiztos, mert elmondja, hogy mennyi jót tett ezen a világon, milyen jó ember volt, de kiderül, hogy ő sem elég jó. Aztán jön végül valaki, ugye ki van élezve a történet, akinek sok piros lapja van, és nagyon kevés fehér, és ugye előre tudja mindenki, hogy hát neki úgy sincs semmi esélye. És akkor odaáll, de egyszer csak jön oldalról Jézus, azt mondja, ő velem van, és ő áll a mérlegre, Jézus. És elég jó, mindenki fel van háborodva. Micsoda? Hát ez egy rossz ember, mégis üdvössége lesz? De Jézus azt mondja, ő velem van. Erről szól a nagypéntek. Ha vele vagyunk, akkor ránk érvényes az, hogy ő, az Úr Jézus, aki tökéletes Isten és tökéletes ember volt egyszerre, aki eljött ebbe a világba a bűneinkért, a megérdemelt büntetésünket, ő, aki nem volt bűnös, sőt ártatlan, ő magára vette ezt a büntetést, és meghalt, értünk. A bűn zsoldja a halál, nem lehet megúszni, Jézus is meghalt. A különbség az, és itt teljesedik ki a húsvétkor, hogy de feltámadt. Amikor azt mondja Pál, hogy a bűn zsoldja a halál, igazából nem a földi életről beszél csupán, hanem a második halálról. A második halálról, mondjuk így, a kárhozatról. Hogy a következménye az, hogy nem leszünk az Istennel olyan viszonyban, olyan kapcsolatban, ami a vele való közösséget jelenti, hanem az, ahogyan születtünk, a nélküle, a vele való közösség nélkül, mert mindenki így születik az eredendő bűn miatt, hogy inkább van az életében programozva, hát ez így rossz kifejezés, de hogy inkább az történik, hogy nem az Istennek az akaratát tesszük, hanem vele szembe. nem neki akarunk engedelmeskedni. És akkor, amikor ez megtörténik, akkor, amikor Jézus meghal értünk, akkor egy új lehetőséget kapunk. Legyőzte a halált, legyőzte azt, ami ránk vár, és a bűn meg lett büntetve, és Jézus feltámadt. És a feltámadása pedig a halál feletti győzelmet jelenti. Először azt, hogy ő támad fel, hogy az Atya feltámasztotta, hogy el van végezve a megváltás, és ő feltámadt. És mi történik azután, miután Jézus feltámadt? A tanítványok egy új életet kezdenek el. Igen, még kell a Szentlélek is hozzá, de egy új életet kezdenek el. Valami más, mint ami előtte volt. Egy egészen másfajta életet. Egy olyan fontos életet, amelyben az Isten az első, ahol ő a legfontosabb, és ahol az ő követése a legfontosabb. És a tanítványok ezt tudják. Az apostolok közül 11-en fontosabbnak tartják ezt az új életet, mint a sajátjukat. Egyébként János is fontosabbnak tartja, csak az Isten őt megkíméli, hogy mi ezt ismerhessük. Mind a 11, illetve 10, 11 tanítvány, mert ugye Mátyás is bekapcsolódik ebbe, végül Judás helyett mind a 11 tanítvány, mind a 11 apostol meghal a hitéért, meghal Jézusért, mert tudja, hogy fontosabb nekik Jézus, mint ez a földi élet. Nem azért halnak meg, mert bizonyságot tesznek, meg komolyan veszik azt a küldetést, hogy nekik ezt el kell vinniük. Természetesen nem mindannyian így vagyunk. Micsoda kegyelem, hogy nincs most üldözés, hogy nem kell menekülni. Micsoda kegyelem, hogy úgy hihetünk az Úrban, hogy szabad, és hogy nem kell félnünk semmitől. Micsoda kegyelem, hogy eljöhettünk ide. Emlékszem, testvérek, volt itt talán 2 évvel ezelőtt néhány olyan keresztjén, akik más országokból jöttek. Az egyik Szíriából érkezett. Éppen imádkoztunk azokért, akiket üldöznek keresztjének. A Szíriából érkezett. Egy örmény volt egyébként, egy szíriai örmény. És amikor mondta a bizonyság tételét, azt mondta, hogy hát mi volt a legrosszabb? Szíriában polgárháború volt, nem tudom most hol tart a dolog, talán teljes békesség még nincsen, de jó lenne, ha lenne. Azt mondta, az volt a legnehezebb, hogy jött a húsvét, és nem tudtak elmenni a templomba. Mert zugtak a rakéták, meg az ágyuk dörögtek, és nem tudtak elmenni a templomba, mert nem volt biztonságos az út oda. Testvérek, biztonságos volt az út ide? El tudtatok jönni a templomba? Nem zugnak az ágyuk? Nem kell félni a iszlamistáktól, akik ott rátámadtak a keresztjénekre? Micsoda kegyelem? És mi mit teszünk? Mi azt gondoljuk, hogy van fontosabb dolog is, nem? Mint az Úristennek a kegyelme. Hát nem tudunk elég hálásak lenni ezért? Adja meg az Úristen nekünk mindannyiunknak, hogy ne kelljen visszagondolni soha arra, hogy milyen jó volt, amíg lehetett, hanem hogy maradjon meg ez a szabadság a keresztjéneknek. És nekünk meg adjon a Szentlélek erőt arra, hogy éljünk ezzel a szabadsággal, hogy tudjunk élni, nem csak az ünnepen mindig tudjunk élni, hogy Istenre tudjunk figyelni. Ma olyan az ember, olyanok vagyunk, akik amikor valami rendben van, akkor azt normálisnak tekintjük. Ha meg valami nincs rendben, akkor nyilván sírunk. Hát ez egyébként, lehet, hogy rosszabb példa és elnézést, ez olyan, mint amikor a háziasszony minden elvégez, minden rendben van, akkor az senkinek nem tűnik fel. Ha valami nincsen, úgy, az rögtön feltűnik. Hát sok minden ilyen feladat van egyébként az életünkben, ami ilyen, hogy könnyebben vesszük azt, ami adott. Kegyelem. És örvendezés. Örvendezés, mert Isten szeret bennünket, és a mi örök életünket akarja. És a tanítványok hitték ezt, és ezt az új életet kezdték el. És végül ne feledkezzünk meg arról, hogy ennek a húsvéti hitnek van egy harmadik része is, mi is feltámadunk. Ezt szoktam mondani temetéseken is, hadd mondjam el most is, hogy én ugye mondtam, hogy vidéken egy faluban nőttem fel, és ott még voltak olyan régi, az egyik dédnagymamám sírján is ilyen volt, egy fejfa. És a fejfára semmi különös, tehát fa, ott kocka, és ráírták a nevet, hány évet élt, több nem fért rá. De ráírták azt, hogy Abfra, vagyis azt, hogy a boldog feltámadás reménysége alatt. És ez azt jelentette, először úgy értettem, azt jelenti, hogy akik elbúcsúzunk a szeretteinktől, akkor ez még nem a vég. És akik elbúcsúzunk, mert elmegyünk, mert mindenki elmegy a minden élő kutyán, az sem a vég, mert még van találkozás. De egy kicsit többet jelent ez a boldog feltámadás, azt jelenti, hogy üdvösségre fogunk feltámadni. arra fogunk feltámadni, hogy Isten kegyelméből nekünk örök közösségünk lesz az Atyával, az Istennel, és Jézus Krisztuséi maradunk. A húsvét erről is szól. Örök életünk van. Már most az van. Már most megélhetjük ezt a közösséget. És ott vár bennünket az Úr, vár bennünket, hogy tökéletes legyen mindez, és mindazt, ami a bűnnek a következménye ebben a világban, szenvedés, szomorúság, bántás, fájdalom, sírás, betegség, és minden egyéb, és halál, és jajkiáltás, az nem lesz többet, hanem az Úr kezében leszünk mindannyian. Látott és hitt. Kicsit különleges, ezzel szeretném befejezni az ige hirdetést, kicsit különleges ez a történet, mert itt még ugye nem találkoznak csak az üres sírral. Később majd persze Jézus megjelenik nekik, majd elmondja, megmutatja, nem találkoznak vele. De a hit egy kicsit olyan, mint ahogy mi itt vagyunk, hogy mi ugyanezt nem láttuk, mégis hiszünk. Mert a hit az nem csak arról szól, amit látunk, hanem arról is, amit nem látunk. Mert a hit arról is szól, hogy amit nem látunk a szemünkkel, azt bevesszük hittel, vagy elfogadjuk hittel, és hogy mi ugye nem látásban járunk, hanem hitben. Hitben járunk, nem látásban. Nem látta még Jézust János, de már hitt. Mi sem láthattuk a földi Jézust, de hiszünk azoknak a szavára, akik találkoztak vele, akik ismerték, akik meglátták, akiket megváltott. Találkoztak vele a tanítványok, és az ő szavukra mi is hiszünk. És ebben a hitben Isten nekünk, mindannyiunknak örök életet ad. Ámen. Válaszoljunk Isten igéjére, és Isten igéjének a hirdetésére énekeljük a 265. dicséretet, készüljünk az imádságra, Istennel járni, lakozni, 265. dicséret. Helyünkön maradva csendesedjünk el, és egyen-egyenként egy perces csendes imádságban vigyük az Úr elé hálaadásunkat és a mi könyörgéseinket, imádkozzunk. Amen. Jöjjetek, felállva együtt is könyörögjünk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, neked adunk hálát, hogy összegyűjtöttél bennünket ezen a húsvéton, hogy halljuk az evangéliumot, hogy újra és újra megvidámodjon a szívünk a húsvéti történet hallatán, hogy megerősödjünk abban a hitben, tieid vagyunk, és a te kegyelmedből örök élettel ajándékoztál meg bennünket. Köszönjük, hogy szent lelked erőt ad nekünk ahhoz, hogy melletted kitartsunk, és akkor, hogyha megfáradunk ebben a hitben járásban, akkor is fel tud frissíteni, és meg tudsz erősíteni bennünket a lélek által. Urunk, köszönjük neked, hogy hozzád tartozhatunk, a te népednek a tagjai lehetünk. Köszönjük, hogy szövetséget kötöttél velünk egyen-egyenként, és szövetséget kötöttél velünk közösségként is. Hisszük, hogy a te választottaid vagyunk, akiket te hívtál el, akik felől te döntöttél, és köszönjük, Urunk, hálásak vagyunk azért, mert a mi szívünkben is munkáltad az akarást, hogy amikor ránk találtál, elfogadjunk téged, és a benned való hitben éljük ezt az életünket. Urunk, köszönjük a te igédet, amellyel bátorítasz, amellyel figyelmeztetsz, amellyel felhívod a figyelmünket azokra a dolgokra, amelyek igazán fontosak. Köszönjük, hogy adtál másokat is, akik erősíthetnek minket a hitben, adtál testvéreket is. Hálásak vagyunk, Urunk, a közösségért, amit te teremtesz. Köszönjük, hogy a tagjai lehetünk, és köszönjük, hogy szolgálhatunk ebben imádsággal, mindenféle dologban. Urunk Istenünk, hozzuk eléd a mi könyörgésünket, imádságunkat, imádkozunk a betegekért. Azokért, akik nehéz helyzetben vannak, akik remélik a gyógyulást. Kérünk a gyülekezetben levő betegekért, Uram, most különösen is azért a fiatal lányért, aki nehéz helyzetben van, és az ő gyógyulásában bizakodunk gyülekezetünk tagjáért. Urunk, állj mellé, és állj a család mellé, bátorítsad, és mutasd meg a te szeretetedet az ő gyógyulásában is. Urunk, Istenünk, így imádkozunk azokért is, akik szomorúságban vannak, azokért, akik az elmúlt héten búcsúztak szeretett hozzátartozójuktól, azokért a családokért. Kérünk téged, Urunk Istenünk, hogy a gyászolókat vigasztaljad, bátorítsad, szereteteddel vedd körül őket, és segíts, hogy a te kezedből tudják elfogadni ezt a vigasztalást. Urunk, és így hozzuk eléd most annak a fiatal fiúnak a családját is, aki az elmúlt héten a HIV ütött el. Imádkozunk az édesanyjáért, 4 testvéréért, iskolatársakért, sporttársakért. Urunk, nem értjük ezeket a dolgokat, nem értjük, hogyan érhet véget egy élet 14 évesen. Kérünk, könyörülj rajtuk is. És köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy van lehetőségünk imádkozni azért is, hogy hálát adunk az akkor, amikor te csodát tudsz tenni, amikor még a mi akaratunkkal szemben is meg tudsz menteni bennünket. Köszönjük, hogy ezt is megtapasztalhattuk, hogy testvérünket megmentetted magad számára, hogy ismerjen és kövessen téged. Mennyei édesatyánk, nem szűnünk meg imádkozni a békéért. Kérünk, hogy te teremts békét, valahogy te formáld azokat az embereket, akiknek befolyásuk van, hogy véget érjenek a háborúk. Különösen is itt a szomszéd országban, hogy azok a szörnyűségek, amelyek zajlanak, végre véget érjenek, és gyógyulhassanak a sebek. És különösen is imádkozunk, Urunk, kárpátaljai magyar testvéreinkért, ne hagyd magukra őket, bármerre is vannak. Eléd hozzuk országunknak, egyházunknak, egyházainknak a sorsát. Imádkozunk gyülekezetünkért, imádkozunk református egyházunkért és a keresztjén egyházakért Magyarországon és szerte a világon. Könyörgünk egyházunk, gyülekezetünk vezetőiért. Te adj bölcsességet azoknak, akiknek döntési lehetőség van a kezükben. Urunk Istenünk, tarts meg bennünket, áldj meg szeretteinkkel együtt. Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Együtt is imádkozzunk, ahogyan az Úr Jézus tanított. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kedves testvérek, hirdetem az adakozás lehetőségét tudva, a jókedvű adakozót szereti az Isten. Majd a kifelé menet, a istentisztelet, illetve az úrvacsorai alkalom végén a persejekbe lehet adakozni. Köszönjük az eddig érkezett adományokat, az egyház fenntartói hozzájárulásként érkezett adományokat, illetve az úrvacsorai jegyekre, az iratmissziós asztalnál fizetett adományokat. És hadd köszönjem meg külön azoknak is az adományait, akik online figyelik az istentiszteletünket, vagy nézik újra, és átutalással küldenek persejpénzt. Köszönjük az ő adományaikat is. Az istentiszteletünk végén a záró ének, az áldás előtt a 240. dicséret. A 240. dicséret 6 versével, nagyon szép dicséret, aki még nem ismeri, az folyamatosan, ugye újabb-újabb versekkel be tud kapcsolódni majd. A 240. dicséret így kezdődik: magasztalunk égi fénynél, áldunk, Urunk, mert szenvedtél. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen.